Kezd a hetet a Bitcoin bázison. Minden hétfőn új vendégekkel és új témával várlak benneteket a kriptó és a tech világából. Én Stír Kata vagyok, és ez itt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin bázis podcastja. Berecz Tamás a vendégem, az International Network Against Cyber Hate, azaz Nemzetközi Hálózat az Online Gyűlöletbeszéd ellen nevű nemzetközi civil szervezet működési igazgatója, akivel ma nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni. Hello Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszi, hogy meghívtál.
Na figyelj, Tomi, azért tomizlak, mert hogy mi ismerjük egymást, tehát hogy ez ne legyen senkinek furcsa, hogy egy ilyen tekintélyes ember csak úgy letomizok.
Igen.
Ez az oka. Szóval kezdjük ott, hogy mi is az az online gyűlölet, cyber hate, online gyűlölet beszéd, egy kicsit kacifántos ezt így magyarra fordítani, de kérlek tedd meg, hogy egy kicsit ezt így kontextusba helyezzük.
Igen, hát az online gyűlöletbeszéd igazából ugye az ugyanaz, mint a sima gyűlöletbeszéd, csak ugye a különböző internetes felületeken jelenik meg, és általában, bár erre különböző definíciók vannak, és minden ország törvényhozásait az EU-n belül máshogy fogalmazza meg a dolgokat, illetve a szervezetek, amik ezzel foglalkoznak, azok is, de általában azt nevezzük gyűlöletbeszédnek, amikor valaki más ellen uszítást hajt végre, gyűlöletre buzdít, vagy erőszakra, vagy esetleg gyilkosságra buzdít valaki, vagy valakik ellen különböző védett attribútumok alapján, ami ugye lehet rengeteg fajta. Ezek általában vele született tulajdonságok, tehát faj, etnikai, nemzeti hovatartozás, nem tudom, különböző fogyatékosság, illetve ugye a vallást is ide szoktuk ugye sorolni, ami nyilván nem vele született, de általában ugye nagyon integráns része valaki identitásának. Tehát, hogyha ezek alapján, amiken valaki ugye nem tud változtatni, vagy milyen integráns része az identitásának, támadja ezért valaki, azt szoktuk gyűlöletbeszédnek nevezni, és ugye ezt az összes EU-s országban valamilyen módon ugye szankcionálja a büntetőjog.
Eléggé egy kicsit megfoghatatlannak érzem a fogalmat, illetve iszonyatosan tág. Mielőtt még ezt egy kicsit jobban kibontanánk, beszélgessünk egy kicsit erről a hálózatról, amit a felvezetőben mondtam. Azt tudom róla, hogy amszterdami központtal működtök, de légy szíves egy kicsit hozzá közelebb minket ehhez a hálózathoz. Mikor jött létre, és konkrétan mivel foglalkoztok?
Rendben. Hát ez 2002-ben alapították magát az alapítvány Hollandiában, egy Magenta alapítvány és a Jugendschutz.net elnevezésű akkor még civil szervezet Németországban közösen. És eredetileg ez azért jött létre, hogy a különböző európai, illetve a globálisan bárhol országokban olyan úgynevezett ilyen panaszirodákat hozzanak létre, vagy csatlakozzanak a szervezethez, ahol be lehetett jelenteni online gyűlöletbeszédet a különböző platformokon. Ugye akkoriban még, ez még ugye az internet, akkor még a vadnyugat korát élte, tehát nem nagyon volt semmilyen riportálási mechanizmus, mint most a különböző közösségi média platformokon. Tehát ezeknek a civil szervezeteknek, akik beléptek ebbe a hálózatba, ugye az volt a dolga, hogyha valaki jelzi nekik, hogy valahol ugye látott gyűlöletbeszédet, akkor fölvegyék a kapcsolatot azzal a platformmal, ugye, ahol ez történt, és megpróbálják őket rávenni, ugye, hogy ezt eltávolítsák. Tehát innen indult ki a dolog. És akkor ez odafejlődött, hogy amikor én elkezdtem dolgozni az INAH-nak, ami 2016. januárjában volt, akkor már ennek a hálózatnak 14-5 tagja volt globálisan, nyilván nagyon nagy részt Európán belül, de most is vannak tagjaink Európán kívül, meg akkor is már voltak. És eddigre ugye már azért nagyon-nagyon sok minden változott a neten, úgyhogy itt a 2010-es éveknek az első felétől, közepétől már nem igazán erről szól ez a hálózat, hanem sokkal komplexebb munkát végzünk. Na most ugye ez nem úgy néz ki, hogy mi létrehoztuk ezt az alapítványt, és akkor mi létrehozunk különböző nódokat itt az országokban, mint ugye egy hálózatnál, hogy akkor oké, itt most létrehozunk egy NGO-t, vagy egy civil szervezetet mondjuk Németországban, és mi irányítjuk ezt a dolgot, hanem van egy ilyen kartánk, vagy nem tudom, illetve ugye témák és dolgok, amikért ugye küzdünk, meg lobbizunk, és hogyha egy civil szervezet úgy érzi, hogy az ő munkájához ez közel áll, és ő ehhez csatlakozni akar, akkor aláír ugye egy tagsági nyilatkozatot, belép a hálózatba, van egy bizonyos mértékű tagdíjunk, és onnantól kezdve ugye próbáljuk a különböző tagszervezeteinket segíteni mindenféle módon, tehát ugye itt általában koordinálunk konzorciumok létrejöttét ugye különböző EU-s pályázatokhoz, illetve próbálunk ugye közös hanggal föllépni itt az európai szintéren a gyűlöletbeszéd ellen, tehát ez jelent különböző típusú lobbizásokat, ugye meg ehhez hasonló dolgokat, illetve próbálunk közösen föllépni ugye a közösségi média cégekkel. Nem azt mondom, hogy szemben, hanem inkább egy ilyen munkakapcsolatot építettünk ki velük az elmúlt években, hogy együtt dolgozzunk ennek a problémának a feldolgozásán.
Mert megoldása nincsen.
Igen, megoldás az nem hinném, hogy kifogyunk munkából mostanában. Igen.
Ez tök érdekes, hogy ezt mondtad, hogy a közösségi média platformokkal nem szemben próbáltok állni, hanem megpróbáltok együtt dolgozni. És azért mondom, hogy tök érdekes, mert most reggel még itt a felvétel előtte, hogy vagyunk nézelőttem, és láttam, hogy a hálózat egyik közösségi média oldalán megosztott egy posztot arról, hogy a big tech cégek jellemzően rengeteg fake news-t, tehát álhírt osztanak meg, és hogy ez egy óriási küzdelem és feldolgozni való részletekről. Van erre valamiféle statisztika jelen pillanatban, hogy például melyik az a közösségi média platform, ahol ez a legjellemzőbben előfordul?
Hát erre most is statisztikát hirtelen nem tudnék mondani, ugye azért alapvetően mi kifejezetten ennek az egész problematika halmaznak, ugye nagyon a gyűlöletbeszéd elemére fókuszáltunk a leghosszabb ideig, és mostanában az elmúlt években, főleg a pandémia óta jöttek be azok a szempontok, hogy azért mi is észleltük, hogy a különböző összeesküvés elméletek, ugye meg a dezinformáció és a hozzá kapcsolódó különböző dolgok, azok nagyon-nagyon erősen elkezdtek összefonódni a gyűlöletbeszéddel, és egy nagyon erős radikalizációs platformot kezdtek el létrehozni, úgyhogy ezzel azóta kezdtünk el jobban foglalkozni, de még azért ilyen szintű tudásunk nincs a dologról. Szerintem nincs olyan mainstream platform, ami ettől bármilyen módon, hogy is mondjam, mentes lenne, és nagyjából szerintem egyforma szinten érintettek. Nyilván az, hogy ki mennyire tud ez ellen föllépni, az egy másik kérdés, ugye algoritmusokkal, meg automatizált moderációval, meg ilyenekkel, de nyilván ez nem egy könnyű folyamat, főleg a tekintetbe veszik, hogy milyen mennyiségű új információ és adat kerül föl minden platformra ugye naponta. Én mondjuk azt tudom úgy általában, hogy a Meta azt mondta nekünk tavaly, hogy nagyjából ők a különböző problémás, hogy is mondjam, tartalmaknak a több mint 98%-át már lényegében azelőtt eltávolítják, hogy igazán kikerülne az oldalra. A maradék 2% az, ami bejelentés alapján történik, és ugye az is ilyen milliós számú globálisan, úgyhogy itt nagyon-nagyon magas számokról beszélünk. Szóval a dezinformáció, meg ugye a fake news, meg ilyenek, az egy eléggé új probléma szerintem mindenkinek, és egy fokkal még akár a izénél is nehezebb tud lenni, ugye a gyűlöletbeszédnél, amiről mondtad, hogy egy nagyon tág fogalom, és nehéz definiálni, de azért mindegyik cégnek megvan a maga definíciója, illetve nyilván mindegyik ország, ahol működnek, meg vannak a maga jogszabályai, amihez ugye alkalmazkodni kell, illetve be kell őket tartani. Ugye a fake news, vagy a különböző ilyen álinformációk, ugye ott az a probléma, hogy ott van ugye egy akaratlagos dolog, ugye amit dezinformációnak hívunk, amikor valaki teljesen tudatosan oszt meg ilyen dolgokat azért, hogy félrevezessen embereket és különböző politikai célokat érjen el, vagy egyszerűen sokszor csak pénzt keressen egyébként, ugye ez nagyon sokszor benne szokott lenni. Illetve ugye van a rengeteg ember, aki ezt tovább osztogatja, mert azt hiszi, hogy ugye igaz, ugye ez az, ami ilyen álinformáció, szankció, vagy ehhez hasonló dolog, amit szintén el kell távolítani, de ugye a szankcionálása a kettőnek, ugye meg ennek az elválasztása az nagyon-nagyon nehéz, ugye, hogy mit csináljál azzal, aki ezt direkt csinálja, mit csináljál azzal, aki ezt véletlenül csinálja.
Meg hát a szándékot egy online térben azért elég nehéz bizonyítani ilyen esetekben.
Igen.
Gondolom, hogy az automatizáció, illetve a technológia, és gondolok itt a mesterséges intelligenciára, nagy barátotok ebben a harcban, hiszen ez a milliós nagyságrend, amit mondasz, hát ez manuálisan képtelenség feldolgozni. Jól gondolom, hogy bevetettétek a technológiát?
Nézd, ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A technológia bevetésével a civil szféra még csak most kezd igazából lassan-lassan barátkozni, és ennek egy nagyon-nagyon egyszerű magyarázata van, a tökéletes pénzhiány.
A lóvég, gondoltam.
Ezek ugye nagyon-nagyon drága technológiák, főleg ilyen magas szinten, úgyhogy vannak tagjaink, akik különböző ilyen scraperökkel, meg crawlerökkel már ugye próbálkoztak, amik ugye keresnek gyűlöletbeszédet a közösségi médiában, de ezeknek az olcsóbb verziójú dolgoknak a minősége, meg a haszna az még egyelőre nagyon-nagyon alacsony és limitált. Úgyhogy bizony-bizony, amikor mi dolgozunk ilyeneken, akkor ez leginkább arról szól, hogy kollégák fölmennek a internetre, aztán elkezdenek keresni gyűlöletbeszédet.
Szörfölnek egész nap.
Igen. És ugye amikor találnak valamit, akkor azt jelentik a platformoknak, és egyébként ez egy eléggé fontos része a munkánknak, mert ugye ennek megadjuk a hátterét kicsit, ugye, hogy ez miért is van. Ugye az Európai Bizottság az 2016 kora nyarán, késő tavaszán létrehozott egy úgynevezett Code of Conductot, ami mondjuk, mondjuk ilyen viselkedési szabályoknak.
Egy etikai kódexnek nevezhetjük.
Egy kódexet mondjuk esetleg, igen, amit több nagy közösségi média cég akkor aláírt, és ebbe azt vállalták, hogy ha valakik jelentenek feléjük valamilyen illegális gyűlölettartalmat, akkor ők azt 24 órán belül megvizsgálják, és hogyha úgy találják, hogy tényleg illegális, vagy az ő használati szabályaikba ütközik, akkor azt el is távolítják. Ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye ezek a típusú tartalmak marha gyorsan terjednek az interneten, tehát minél gyorsabban ugye el van ez a dolog távolítva, annál kevésbé valószínű, hogy széles körben elterjed, mert ha egyszer már nagyon-nagyon ugye meg lett osztva, akkor onnantól kezdve már alapvetően szinte mindegy.
Jaj, önálló életre
igen,
kell.
Igen. És ugye ez alá lett írva, és akkor egy pár hónapon keresztül ugye a bizottság, meg az egész, hogy is mondjam, az összes szervezet, aki ezzel foglalkozik, úgy ült, és azon gondolkozott, hogy ez nagyon jó, ugye, de ebbe semmilyen szankció nem volt ebbe a viselkedési szabályzatba, hogy mi történik, hogyha ezt nem csinálják, ugye, vagy ezt a dolgot, és akkor 16 végére, és ebbe mi, mint INAH eléggé nagy szerepet játszottunk, illetve a tagjaink, ki lett találva egy olyan rendszer, ahol úgynevezett monitoring exercise-okat, tehát ilyen monitorozós gyakorlatokat hajtunk végre, ahol bizonyos metodológia mentén egy bizonyos időn keresztül a bizottságnak a vezetésével lényegében egy csomó civil szervezet a lehető legtöbb uniós országból egy adott időszakban fölmegy ezekre az aláíró platformokra, gyűjti a gyűlöletbeszédet, azt riportálja a platformok felé, és aztán megnézi, hogy mennyi időbe telik, amíg ők visszajeleznek, illetve eltávolítják-e a tartalmat, vagy nem. És ez az elején ez elindul szerintem 10 pár szervezettel, és most már ott tartunk, hogy tavaly már azt hiszem több mint 40 szervezet vett benne részt, lényegében az összes EU-s országból, alapvetően, vagy az EU-s országok 95%-ából nagyjából, és ebből a több mint 40 résztvevőből mi, mint INAH koordinálunk nagyjából 20 szervezetet, akik ebben részt vesznek, és ugye ez az egyik ilyen fő csapás irányává vált a munkánknak, mert ugye az a bizottságnak nagyon-nagyon fontos, hogy kvázi bizonyítani tudják azt, hogy ha lassan is és nehezen, de azért ez a dolog működik és halad előre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valamennyire egyébként ez tényleg így is van. Tehát azért azt látjuk, hogy ez valamennyire működik, még hogyha nagyon-nagyon változó mértékben is a különböző országokban. Mert ami másik, amit megfigyeltünk, ami nagyon fontos ehhez, hogy a jogi környezet, illetve a politikai akarat a bizonyos országokban, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy az adott cég mekkora erőforrást fordított helyben arra, hogy moderálja ugye a kontentet, ami a platformjukon van.
Jól gondolom egyébként, hogy a nemrégiben elfogadott és félig meddig hatályba is lépett Digital Services Act, ez a digitális szolgáltatásokról szól törvény, részben ezt a célt is szolgálja, igaz, hogy törvényi szintre, vagy hát rendeleti szintre emelje az illegális online tartalmak eltávolítását, tehát kötelezi gyakorlatilag a cégeket, és itt elég súlyos pénzügyi retorziók, kell szembenézni esetlegesen annak a cégnek, aki nem teszi ezt meg.
Igen, hát itt ugye ebben nagyon-nagyon sok minden van a DSA-ben, és a gyűlöletbeszédre vonatkozó passzusok azok ennek a nagyon-nagyon-nagyon pici részét teszik ki, de ennek a nevezzük igen etikai kódexnek akkor, vagy bármi ilyesminek, a beemelése a DSA-be az nem igazán történt meg így egy az egybe. Viszont rengeteg olyan kötelező előírás jött be, ami azt segíti, hogy ez a kód ez jobban tudjon működni. Tehát ugye az például, hogy minden cégnek kell majd, hogy legyen reprezentánsa minden EU-s országban, akihez ugye el lehet jutni, hogyha az embernek valamilyen problémája van például bármilyen gyűlöletbeszéd vagy illegális tartalommal kapcsolatban, az mindenképpen ezek közé tartozik. Az is ide tartozik, ugye, hogy sokkal szigorúbb szabályok fognak vonatkozni arra, ugye, hogy ha valaki ezekhez a cégekhez oda megy, és azt mondja, hogy ő problémás dolgokat lát, akkor arra tényleg muszáj válaszolniuk, és időben muszáj válaszolniuk, és valódi választ kell adniuk, ugye nem csak valami automatizált e-mailt kell visszaküldeni, illetve amiben nagyon-nagyon nagy változást fog ez hozni, az az, hogy azok a szervezetek, akik ezekben a monitorozásokban részt vesznek most már ugye egyre nagyobb számban 2016 második fele óta, ezek közül a legtöbb az úgynevezett ilyen trusted flagger a majdnem az összes fő közösségi média oldalon, ami azt jelenti, hogy a közösségi média platformok ezeket a szervezeteket, illetve embereket, akik nekik dolgoznak, extrán szakértő experteknek.
Tehát validálja őket gyakorlatilag.
Igen, és ehhez külön csatornákat hoz létre, ahol külön lehet riportálni dolgokat, és azok a riportok azok komolyabban vannak véve, mint egy sima felhasználói panasz dolog. Úgyhogy amit a DSA behoz ebbe a rendszerbe, hogy minden EU-s országnak létre kell majd hoznia egy ilyen digitális, tehát egy ilyen DSA-hez kapcsolódó hivatalt lényegében, ami ki fog nevezni minden országban legalább egy hivatalos ilyen trusted flagger szervezetet, akiknek mindenféle riportálást kötelező lesz majd csinálni, meg riportokat közzé kell tenni, illetve ugye feladatuk lenne, hogy ezekben a monitorozásokban majd részt vegyenek. Ennek több országban örülnek civil szervezetek, nagyon sok országban nem örülnek, mert egyelőre rengeteg tisztázatlan kérdés van ezzel kapcsolatban. Leginkább az ugye, hogy melyik országban ezek a különböző hatóságok, ugye, amiket létre kell hozni, milyen módon lesznek létrehozva a különböző civil szervezetek, akik meg lesznek bízva azzal, hogy hivatalos ilyen megbízható riportálók legyenek, azok kik lesznek majd, mi alapján lesznek kiválasztva, mert azért nem csak Magyarországon, de bőven vannak más európai országok is, ahol elég erős aggodalmak vannak, hogy erre a politika nagyon masszívan rá fog telepedni, és a saját céljaira fogja használni ezt a dolgot, nem pedig arra, hogy valódi adatokat kapjunk. Na most, ami jó a dologban, hogy a DSA azt is mondja, hogy kifejezetten bátorítja azt, hogy ezek mellett, a hivatalosak mellett egyébként, ugye a platformok akármennyi és bármennyi nekik tetsző trusted flagger-t ugye tartsanak egyébként. Úgyhogy szerintem egyelőre én úgy gondolom, hogy a legtöbb INAH tag valószínűleg inkább ebbe az utóbbi kategóriába fog tartozni. Főleg azért, mert ezeknek a nemzeti finanszírozása egyelőre nem nagyon látszik ennek a dolognak, hogy ez honnan fog jönni, viszont rengeteg extra bürokratikus terhet ró egy szervezetre, ha ő akar lenni a hivatalos trusted flagger, úgyhogy még itt rengeteg kérdőjel van ezzel kapcsolatban, és hát amint azt ugye egyébként is tudjuk, az EU-s jogszabályok csak annyiban érik el a célukat, amennyire egy-egy EU-s ország azt valóban rendesen átemeli ugye a saját törvényi környezetébe, és ebbe elképesztően nagy ugye differenciák lehetnek, igen. Illetve nyugodtan lehet az, hogy egy országban már mondjuk működik a rendszer teljesen jól 2 éve, miközben máshol még csak most kezdenek el vele bármit kezdeni.
Jaj, gondolkodni rajta, hogy ajaj.
Igen. De ettől függetlenül persze az, hogy a pallos kicsit ott fog lebegni viszont a többi előírás kapcsán a különböző platformok fölött, az egészen biztos, és ez mindenképpen egy pozitív típusú elmozdulás, ugye, hogy azért itt törvényileg vannak most már tényleg rákényszerítve nagyon sok dologra.
Na akkor ezzel együtt csúszunk egy kicsit vékonyabb jégre. Hol a határ a szabad véleménynyilvánítás és a gyűlöletbeszéd között?
Hogyha erre ilyen nagyon jobb pozitív dolgot akarnék mondani, ugye akkor azt mondanám, hogy hát ott, ahol a törvényhozó meghúzta.
Köszi, hello!
mert ugye az USA-val ellentétben azért az unión belül nem nagyon van olyan ország, akinek ne lenne valamilyen típusú gyűlöletbeszéd ellenes passzusa a BTK-ban. Uh-huh. Ezek lehetnek nagyon specifikusan tényleg a gyűlöletbeszéd ellen, vagy kicsit valamilyen tágabb dolgok, amiben beleillik ez is. Ugye ez a magyar BTK-ban, ha jól emlékszem, akkor ez a közösség elleni izgatás, ugye, vagy valami hasonló néven van benne, és nem a legjobban van szabályozva, illetve hát a látencia az nagyjából az űrbe lóg ki a dologgal kapcsolatban, tehát a betartatása a dolognak az nagyon-nagyon alacsony mindenképpen. Úgyhogy ha nem ennyire csak jogalapján akarjuk meghatározni a dolgot, vagy kicsit el akarjuk vinni ilyen általánosabb emberi jogi irányba a dolgot, akkor én azt mondanám, hogy a határ valahol a kettő között ott van, ahol mondjuk a gyűlöletbeszélő szólás szabadsága elkezd ugye ütközni a megtámadott csoport vagy személyeknek a szólásszabadságával, az élethez való jogával, az emberi méltósághoz való jogával, ugye, amik szintén alapvető emberi jogok, és például ugye az unión belül az élethez való jog az ugye az abszolút sérthetetlen ellentétben, ugye, és korlátozhatatlan ellentétben mondjuk a szólásszabadsággal, ami egy korlátozható alapvető jog. Tehát mi abszolút úgy gondoljuk, hogy az online gyűlöletbeszédnek az egyik legnagyobb problémája szólásszabadság szempontból az, hogy kifejezetten elnémítja azokat az embereket, akik ellen ez a gyűlöletbeszéd használva van. Uh-huh. Tehát, hogy rengeteg olyan kisebbségi, illetve sérülékeny társadalmi csoport létezik, amely egy idő után azt mondja, ugye, hogy ő nem fog részt venni politikai vitákban, ő ebből az egészből kiszáll, mert nem értelmesen beszélgetnek vagy vitatkoznak vele, hanem fenyegetéseket kapnak, ugye buzdítanak az ő legyilkolására, stb. És azért azt abszolút látni kell, hogy bár Amerikában ez egy fél fokkal nagyobb probléma, de hogy a gyűlöletbűncselekmények azok nagyon-nagyon szervesen kapcsolódnak a gyűlöletbeszédhez, tehát ezek nem elválasztható dolgok, tehát ennek van egy valós életbeli leképeződése hosszú távon, ami azt jelenti, hogy a gyűlöletbeszéd az nem mindig vezet gyűlöletbűncselekményekhez, de olyan gyűlöletbűncselekményt nem nagyon lehet látni, amit ne előzött volna meg gyűlöletbeszéd előtte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy kicsit ugye itt a gyökereinél megfogni a problémát egy picit, ugye, és nem elengedni eddig, illetve amit látunk manapság, hogy a gyűlöletbeszéd, illetve a különböző összeesküvés elméletek, fake newsok, meg az ehhez hasonló összes dolog, főleg ha ilyen mémesített, jópofa környezetben van beültetve, mint sokszor ugye ezeken a nem mainstream platformokon, mint a Gab, 4chan, 8chan, különböző kifejezetten majdnem, hogy a gyűlöletbeszéd föntartására létrehozott platformok, ezek elképesztő táptalajai a tínédzser, főleg fiúknak a radikalizációjához, amik bizony nagyon-nagyon sokszor vezetnek komoly belföldi terror cselekményekhez, ugye, ahol emberek tucatjait lövöldözik le, mondjuk, ha itt gondolunk Új-Zélandra, ugye Christchurchre, ugye egy pár évvel ezelőtt, ugye, ahol egy mecsetben lövöldöztek. Amerikából tucatnyi példát lehetne hozni az elmúlt 10 évből valószínűleg ilyen támadásokra, és Európán belül is azért voltak bőven, ugye, mostanában lövöldözések zsinagógák környékén, illetve hasonló támadások.
Ugye amellett, hogy sok esetben a jog által különbséget lehet tenni, azért úgy érzem, hogy inkább morális kérdés, lehet az elhatárolás, ez az egyik dolog, ami az eszembe jutott, a másik pedig az, hogy sokan vélik úgy, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy a gyűlöletbeszéd sokszor egy antidemokratikus eszközzé válik, és említetted, nem akarok politizálni, de említetted például a politikai célokat, de lehetnek ezek más célok is, amik alapján rásütik valamire, hogy ez egy gyűlöletbeszéd, holott nem az. És ezzel embercsoportokat mondjuk diszkriminálnak.
Igen, hát sajnos ugye ez ugyanaz, mint minden, ugye ezeket a törvényeket ugye lehet jól és jóra használni, illetve kifejezetten antidemokratikus módon is lehet használni. Ha itt most például gondolunk Törökországra, ugye például, ahol nagyon-nagyon gyakran ugye használják a gyűlöletbeszéd elleni törvényeket, kifejezetten arra, hogy ellenzékieket némítsanak. Uh-huh. El, azt én is érzékelem a magyar Facebookon, meg más hasonló közösségi média oldalakon, hogy nagyon sokszor a gyűlöletet kifigurázó posztokat jelentenek emberek ugye a széljobbos oldalról, és aztán lesznek eltávolítva, és az emberek letiltva. Ez egy súlyos probléma olyan szempontból, hogy bizony azt meg tudjuk figyelni, hogy a legtöbb platformon van egyfajta alul eltávolítás, tehát a valódi gyűlöletbeszédet azt nagyon-nagyon sokszor végül fönt hagyják valamilyen módon, de van egy túlzott eltávolítás is sokszor, amikor mondjuk az algoritmus ugye a kontextust nem tudja úgy értelmezni, az iróniát nem tudja értelmezni, a szarkazmust és más ehhez hasonló dolgokat, és emiatt egy csomó olyan tartalmat is eltávolítanak, amit nem kéne, illetve ahogy mondtam, bizony nagyon nem mindegy, hogy mekkora piacról beszélünk, milyen politikai akarat jelenik meg az országban, mert minél kisebb egy piac, és minél kevésbé prioritás a politikai elit és hatalom számára a gyűlöletbeszéddel szembeni fellépés, a vállalatok annál kevesebb erőt, energiát és embert szánnak arra, hogy ott moderáljanak. Tehát ha megnézzük a helyzetet, mondjuk Spanyolországban, Németországban, Franciaországban, ott a kollégáink sokszor azzal küzdenek már, hogy egyre nehezebb, nagyon-nagyon nyilvánvaló gyűlöletbeszédet találni a mainstream platformokon.
Oké, és tehát azt megbeszéltük, hogy te ugye nem vagy kripto, illetve bitcoin expert, mégis kíváncsi vagyok a véleményedre egy kérdésben. Ugye a bitcoin közösségen belül tartja magát egy elmélet, miszerint mivel a bitcoin kód, a kód pedig beszéd, ezért a bitcoin egyenlő a szabad vélemény nyilvánítással. Mit gondolsz te erről az állításról?
Hát nem tudom, nekem erről, ugye én mielőtt itt beszéltünk volna, ugye amikor meghívtál ide, én ezzel őszintén szólva nem nagyon gondolkoztam egyáltalán, tehát bennem, mint emberben ez így nem nagyon merült föl. Azt én tudom, hogy Amerikában elképesztően tágan értelmezik ugye a szólásszabadságot, aminek azért vannak árnyoldalai is, hogyha ugye arra gondolunk, ugye, hogy a cégeknek van szólásszabadsága, amit kifejezhetnek pénzzel, úgyhogy ugye milliárdokat lehet a politikusokra önteni, ugye, ami aztán nem a legjobb dolgokhoz vezet feltétlenül később. Nyilván a bitcoin ilyen szempontból egy picit más, de nekem ezzel olyan szempontból van problémám, hogyha a szólásszabadságot nagyon elviszik ugye ezekbe a terekbe, hogy kinek mi a, vagy hogy is mondjam, akik nem feltétlenül emberek, hanem ezek a technológiai rendszerek, és hogy azon belül akkor van szólásszabadság, mert hogy a kód az nyelv, és akkor, hogy a kódot aki írt, akkor az annak a szólásszabadsága. Tehát nem tudom, hogy ez hova vezet feltétlenül hosszú távon, illetve hogyha tényleg ezt úgy elengedjük, és azt mondjuk, hogy igen, ez mind szólásszabadság, akkor főleg mondjuk egy amerikán belüli jogfelfogáson belül ez hova vezethet, ugye, mert ott olyan szinten abszolútként kezelik a szólásszabadságot, ami akkor nagyon-nagyon messze vezethet. Európán belül, ugye, ahol nagyon más a jogi környezet, és sokkal erősebb szabályokkal van körbevéve a szólásszabadság, és sokkal limitáltabb sok szempontból, mint Amerikában. Ott már kicsit más a helyzet, de itthon nem is igazán hallottam még Európán belül mondjuk olyan alkotmányjogászokról, akik mondjuk arról vitatkoznának, hogy a kódnyelv is nyelv, és akkor ezért ez szólásszabadságba tartozna. Lehet, hogy beszélnek róla, én sem hallottam még
Európából ilyet, Amerikából nyilván. Azt hadd mondjam el neked extra adalékként, hogy most volt Miami-ban a Bitcoin konferencia, ami a világ egyik legnagyobb Bitcoin konferenciája, ahol Robert Kennedy Jr., amerikai elnökjelölt, tartott egy iszonyatosan érdekes beszédet, és ő ebben azt mondta, hogy a világtörténelemben először a kampánya során el fog fogadni Bitcoin adományokat a Lightning Network-on keresztül, tehát valószínűleg ez a téma még jobban előtérbe fog kerülni, de ezt csak érdekességként mondtam. Jó, oké, és értem, és valamilyen szinten egyet is értek veled. Na de térjünk vissza a szervezethez, a hálózathoz.
Igen.
Mik azok a legnagyobb kihívások, amikkel szembe kell néznetek? És tudom, hogy ez egy nagyon tág kérdés, és egy csomót meg is fogalmaztál már, de napi szinten mi az a legnagyobb kihívás, amit így egyet esetleg ki tudnál emelni?
Napi szinten talán így nem tudnék mondani feltétlenül, hogy van valami, ami minden nap, Jézusom, ez mekkora kihívás. Inkább általánosságokban tudok mondani, és nyilván, hogy is mondjam, nehéz elszakadni az ilyen nagyon-nagyon hétköznapi és teljesen általános dologtól, ugye, mint hogy finanszírozás.
Jaj, gondoltam, ugye, illetve, hogy ez lesz az első.
Igen, illetve ugye úgy általában is ugye az életben maradásért való küzdelem. Ugye mi nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy a bizottságnak ez egy abszolút prioritása, ugye az igazságügyi részének, ugye a bizottságnak a gyűlöletbeszéd ellen való föllépés, illetve a kódnak a fönntartása, és úgy általában is az internettel kapcsolatos jogszabályalkotás az most nagyon-nagyon nagy prioritást élvez. Ugye most itt jön ki minden egymás után, ugye kijött a terrorizmus tartalmakkal szembeni jogszabály, ugye most egy ideje, a DSA ugye lassan ugye implementálódik, most dolgoznak ugye a Digital Markets törvényen is, ami most még tárgyalások alatt van éppen, vagy nem tudom, hogy lassan az is életbe lépe már, most ebben már kicsit elvesztettem a fonalat, tehát hogy rengeteget foglalkoznak ezzel, és mivel ők ezt prioritásként kezelik, ezért nyilván rengeteg olyan projektfelhívás jön ki, meg szervezeti támogatás felhívás, ami ezt ugye szupportálja folyamatosan. Úgyhogy mi most ebből hál' Istennek viszonylag stabilan jól vagyunk, de ha azt nézzük, hogy mondjuk lokálisan különböző Európai Uniós országokban mennyire könnyű mondjuk tényleg pénzhez jutni, akkor azt látjuk, hogy nagyon nem, és azt is látjuk, hogy rengeteg tagszervezetünk megy át különböző hullámvölgyeken, amikor kicsit úgy darabokra hullik, mert valamiért nem úgy jön ki a lépés egy-két éven keresztül, és akkor elkezdenek elmenni emberek, ugye, mert nincsen fizetés, meg ilyenek, és akkor újra kell magukat mindig építeni, tehát nagyon nehéz egy folyamatos építkezést fönntartani. Ez az egyik. A másik kihívás, ha most a konkrét munka részére gondolunk a dolognak, az tényleg az ugye, hogy egy iszonyatosan dinamikusan változó és fejlődő területtel foglalkozunk, ahol pont egyébként, mint a törvényalkotók is, mi is ugye csak kullogunk a technológiai változások mögött, és ugye itt ha a kódra gondolunk, ott is ugye egyre több platform írja alá, mert lényegében kezd egy ilyen alapelvárássá válni, hogy te Európán belül pénzt akarsz keresni az unión belül, és te egy közösségi média platform vagy legalábbis egy olyan platform, ugye, ahol lehet csetelni, tartalmat megosztani, stb., akkor neked azért ezt illik aláírni. Tehát most már azért itt tartunk, ami azt jelenti ugye, hogy egyre több platformot kéne nekünk monitoroznunk ugye ezek alatt a monitorozós feladataink alatt. Ráadásul rengeteg olyan platformon, ami nem olyan, mint mondjuk egy Facebook vagy Twitter, ugye, vagy YouTube, ahol az ember fölmegy, ó, ez a videó, ez nem jó, vagy alatta egy kommenttel probléma van, vagy a Facebookon egy poszttal, vagy ilyesmi, hanem mondjuk, ha azt vesszük, ugye, hogy mondjuk Twitch, ugye, ahol streamek mennek, arra soha senkinek nem lesz ember ereje, meg
kapacitása,
hogy leüljön, és végignézzen mondjuk egy 6 órás játék streamet mondjuk este, nem tudom, 6-tól éjfélig, hogy most ott éppen az az ember, aki streamel, mond-e olyanokat, vagy a komment szekciójába föltűnnek-e olyan
lehetetlen
dolgok. Tehát nyilván ha később fölkerül felvételként, ugye sokan megosztják utána YouTube-ra ugye ezeket a dolgokat, vagy máshova, akkor lehet, hogy ott már elő tudnak kerülni ilyen dolgok, de ott se fog senki végignézni 4-5-6 órát.
Persze.
Tehát,
ját,
hogy...
ilyen...
Igen, tehát ezek, ugye ezért is kísérletezgetünk különböző AI dolgokkal, meg különböző kereső eszközökkel, meg ilyenek. Ugye mi most éppen azzal próbálkozunk, hogy van egy TextGain elnevezésű belga cég, amelyik nagyon sok non-profit munkát is csinál, és nagyon sok EU-s projektben is benne van, és ők kifejezetten gyűlöletbeszéd elleni ilyen algoritmusokat fejlesztenek ki, és most velük közösen éppen kezdtük el kifejleszteni az úgynevezett Cyber Hate Neutralization hubunkat, ami egy ilyen online gyűlöletbeszéd semlegesítő hub akar majd lenni, és itt elvileg két algoritmust fognak nekünk kifejleszteni. Az egyik azt fogja célozni, hogy megtaláljuk azokat a weboldalakat, fórumokat, különböző platformokat, ahonnan általában valamilyen új típusú gyűlöletbeszéd indul el, vagy összeesküvés elmélet, vagy valami ehhez hasonló. Uh-huh. Tehát egy kicsit az eredeteit próbáljuk ugye a gyűlöletbeszéd trendeknek föltárni, illetve megpróbáljuk feltérképezni azokat a bot hálózatokat, amik ugye automatizáltan próbálják tovább terjeszteni ugye ezeket a tartalmakat. Uh-huh. És ebből próbálunk majd kicsit egy ilyen korai figyelmeztető rendszert kiépíteni, uh-huh. mert hogyha ezeket már előre látjuk, hogy oké, a nem mainstream szájtokról kezdenek jönni ezek a dolgok, akkor azt lehet tudni, hogy ez eléggé gyorsan valószínűleg el fog jutni a mainstream platformokra is. És ugye az egyik legnagyobb cél az mindig az, hogy azt elérni valahogy, mert nyilván az, hogy ne legyen egyáltalán soha sehol gyűlöletbeszéd, azt lényegében, tehát hogy ilyen típusú, vágyálmaim nincsenek, vagy tévképzeteim, de azt talán el lehetne érni hosszú távon, hogyha valaki csak úgy általában egy átlag felhasználóként mozog az interneten, akkor ne tudjon feltétlenül nagyon könnyen csak úgy belefutni a dolgokba. Mert a belefutás tud aztán oda vezetni, ugye, hogy az embert megfogja valami, és akkor ugye itt szoktak aztán beindulni ezek a hát láttam a YouTube-on egy videót valamiről, ami miatt ajánlott a YouTube egy másikat, meg egy másikat, és akkor a végén kijön az ember
és
a
már hol vagy.
És hirtelen azt hiszi, hogy lapos a föld. Tehát, hogy ezeket az ilyen rossz feedback loopokat, tehát ezeket az ilyen rossz buborékokat próbálnánk leginkább felszámolni, amennyire csak lehet.
Ez tök érdekes, amit mondasz, hogy ti például egy ilyen harmadik felet, egy ilyen third party-t vesztek igénybe ahhoz, hogy ilyen ilyesfajta algoritmusokat fejleszten nektek. De hogy olyan tendencia nincsen, hogy ezek a social media platformok alapból saját maguk használnak olyan algoritmusokat, amik már eleve kiszűrik ezeket a gyűlöletbeszédeket. Ilyenre nincs példa? Vagy törekvés?
Hát nézd, ugye nincs olyan közösségi média platform mára, aki ne használna elképesztően robosztus algoritmusokat arra, ugye, hogy moderálják a platformjaikat. Tehát ugye ez képtelenség emberekkel
Persze.
elintézni. Rengeteg probléma pont abból fakad, hogy igazából jelenleg ugye ezek az algoritmusok, még ezeknél a cégeknél is, akiknek ugye majdnem végtelen pénzük van, hogy erre elköltsék. Egyszerűen még nem tartanak ott fejlettségi szinten, hogy ne kelljen emberi szemet melléjük rakni.
Jaja.
És nagyon sokszor bizony nem tudnak rakni mellé, ami nyilván a legnagyobb rész valószínűleg egész jól működik, de ugye ahogy beszéltünk róla, a szürke zónánál, meg a humornál, a szatíránál, meg a különböző ilyen ehhez hasonló dolgoknál nem mindig működik ez jól. Uh-huh. De ennek van ugye egy másik oldala is, amikor viszont ugye az olyan típusú gyűlöletbeszédet, ami nem nagyon-nagyon egyértelmű, tehát nem lehet mondjuk ugye egy szólista alapján kiszűrni, ugye, ahol be van írva, hogyha egy mondatban benne vannak ez a, nem tudom, ebből a 300 szóból valamelyik, akkor azt törölje, uh-huh. vagy ilyesmi, hanem ilyen kódolt nyelvezetről beszélünk,
bújtatott.
Ugye, meg uh-huh. bújtatottról beszélünk, meg ugye, amit Amerikában, vagy úgy általában az angol világban, ugye ennek a dog whistle-nek, tehát ugye a kutyasíp beszédnek ugye hívunk, ami azt jelenti, hogy ha valaki akarja érteni, hogy itt miről van szó, akkor érti.
Ja, ugye, akkor érti.
Olyan képeket próbál felhozni az emberbe, ugye, amik mondjuk nagyon egyértelmű, például ilyen antiszemita dolgok, vagy nem tudom. De nem mondja ki konkrétan, hogy azok a büdös nem tudom kik, vagy mindenki dögöljön meg, hanem hát tudjuk, hogy kik irányítják a bankokat, meg nem tudom.
Akiről nem beszélünk.
Igen, a Voldemort.
Igen.
Tehát, hogy ezeket a dolgokat már sokkal nehezebb kiszűrni algoritmusokkal, illetve ugye itt jövünk arra a területre, hogy azért ugye ezek a cégeknek ugye a 90%-a amerikai, egy olyan környezetből jönnek ugye, ahol a szólásszabadság mindenek fölött áll legtöbbször, és emiatt ugye ők kicsit ugye ennek a szólásszabadság bajnokainak is tartották magukat ugye nagyon-nagyon sokáig. Jaj. És akkor itt jön be, ugye, hogy nekünk vitatkozni kell mondjuk egy ilyen monitorozós kör után különböző platformokkal, hogy most valami, amit mi ugye riportáltunk, az valóban gyűlöletbeszéd volt-e, vagy nem volt valóban gyűlöletbeszéd, miközben ugye pénzkereset érdekében ezek közül a platformok közül nagyon-nagyon sokan nyugodtan befekszenek mondjuk Kínának vagy Törökországnak, hogy ne veszítsenek piacot, és nyugodtan eltávolítanak nem gyűlöletbeszédet, csak politikai tartalmakat, ugye, amik mondjuk ellenzékiek.
Ja, csak azért, hogy lássák mások, igen, hogy csináltak valamit.
Ja. Igen, tehát ebben van egy eléggé nagy kettősség, ugye, ahol a demokratikus országokban nagyon szeretik azt mondani, hogy de hát itt ugye nem akarunk túlzottan eltávolítani, mert nehogy mi cenzúrázzunk, ugye, meg jaj a szólásszabadság, majd nyugodtan ugye ilyen autoriter rezsimeknél mindenféle különösebb probléma nélkül állami felkérésre nyugodtan cenzúráznak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és a szürke zóna az tényleg egy olyan dolog ebbe, ami marhára tág, és nagyon-nagyon nehéz vele mit kezdeni, és ez pont az egyik legnagyobb problémánk, hogy ezzel a szürke zónával, amit mi úgy nevezett bántóbeszédnek, vagy valami ehhez hasonlónak hívunk, hogy ezzel mit lehet kezdeni, mert itt nyilvánvalóan nem feltétlenül az eltávolítás, vagy ennek a valamilyen ehhez hasonló dolog a legjobb kezelési módja, de itt akkor meg bejönnek ugye a munkánknak a sokkal komplexebb oldalai, ugye ez az ilyen digitális oktatás, ugye a médiafogyasztásnak, a tudatos médiafogyasztásnak a tanítása, hogyan ismerjük fel, hogy mi az, ami valódi, mi az, ami nem, ami meg ugye nagyon-nagyon tág dolog, és egyébként rengeteg tagunk foglalkozik ilyen dolgokkal, de ez meg mindig nagyon nehéz, mert itt jön be az, hogy azért a legtöbb tagunk, meg ugye a legtöbb civil szervezet kicsi, nagyon pici az elérése, a hatékonysága ezeknek a különböző tréningeknek, edukációs programoknak, a különböző, hogy is mondjam, olyan tréningeknek, akik ilyen aktivistákat próbálnak ugye tréningezni, akik aztán tovább tudnak trénelni ugye másokat, hogy hogyan kell mondjuk föllépni gyűlöletbeszéd ellen, meg ilyesmi. Ezeknek a hatékonysága, az elérése, meg ilyesmi, ez lényegében nem ismert szinte. Most pont a Council of Europe, ugye a másik ilyen nagy szervezet, amelyik nem az EU, ők is pont azon gondolkoznak, hogy nagyon-nagyon szeretnének egy összes tagukra kiterjedő olyan hatalmas kutatást megcsinálni, ami végre megnézné, hogy ezeknek a különböző programoknak, amik itt finanszírozva lettek az EU által, meg úgy általában ezekben az országokban, mekkora hatékonysága van, hogyan működnek, milyen hatásfokkal működnek, mert bár minden projektbe bele van építve ugye egy ilyen önértékelő rész, ugye, de ezek nagyon-nagyon kis hatékonysággal mérik
fel a dolgokat. Hát meg minden szennek maga felé...
Részben igen, de a másik meg az ugye, hogy senkinek nincsen kapacitása meg pénze arra, hogy igazán alapos, még reprezentatív kutatásokat hajtson végre a dologról. Tehát ezek általában ilyen, tudod, ilyen kérdőívek, amiket mondjuk kitöltetik a résztvevőkkel. Mennyire tetszett, mennyire fogod használni ilyenek. Ennél többet nagyon nem tud megtenni senki. Tehát, hogyha itt tényleg egy európai szintű kutatást akarunk végrehajtani, ugye az a több tízmilliós, ugye, vagy akár százmilliós tétel is lehet nyugodtan mindenféle probléma nélkül. De nagyon-nagyon jó lenne egyébként, ha lenne valami ilyen, annak mi nagyon örülnénk, mert nagyon jó lenne tényleg tudni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, mert nyilván mi is próbálnánk arra fókuszálni, ami működik, és azt meg elhagyni, ami nem. Igen.
Nagyon szépen felvezetted a következő kérdésemet, köszi, hogy mi az a, hogyha tudnál mondani olyan példát, ami egy ilyen sikersztori lehet akár a ti szervezetetek életében, amit tényleg a ti tevékenységetek nyomán sikerült megfékezni, megelőzni, vagy akár megbüntetni idézőjelben természetesen.
Igen, hát nézd, ugye tudok mondani egy nagyon konkrét dolgot is, meg egy kicsit általánosabbat is. Tavaly volt egy olyan eset, amikor a mi Angliában lévő tagszervezetünk Twitter monitorozással megakadályozott egy terrorcselekményt New Yorkban, egy zsinagóga ellen. Tehát ők vették észre a beszélgetéseket, amik erről szóltak, és ez konkrétan letartóztatáshoz vezetett New Yorkba. Tehát ott föl lett hívva a New Yorki hatóságok, föl lettek hívva, tényleg megerősítették, hogy ez egy valós veszély, és tényleg le is tartóztatták az embereket, akikről kiderült, hogy tényleg készültek is a dologra, tehát foglaltak le tőlük olyan eszközöket, fegyvereket, stb., amiből ez látszott. Na most ez azért ez nagyon-nagyon ritka, tehát amióta én azért itt dolgozom, ez az egyetlen ilyen ennyire konkrét eset, amiről én tudok. Nyilván ezen kívül azért vannak olyan szervezeteink, akik ugye nyújtanak például jogsegély ugye embereknek, ott nyilván vannak mindig sikerek, ugye, amikor ezek sikeres eljárások, illetve sikerrel visznek végig mondjuk például olyan pereket, amiket olyan emberek ellen indítottak, akik ugye kifejezetten mondjuk ilyen helyi európai Alex Jones-ok, vagy nem tudom, ugye az ilyen gyűlöletmesterei típusú emberek, mert ezek azért vannak persze minden európai országban is, csak sokkal kevésbé híresek. Amit én, mint szervezet, nagyon-nagyon nagy sikernek élek meg egyébként, az pont, amiről az egyik legtöbbet beszéltünk, az egész monitorozási rendszernek a kiépítése igazából. Mm. Tehát az, hogy onnan elindulva, hogy konkrétan semmi nem volt, eljutottunk oda, hogy a bizottság ugye létrehozta ezt a kódot, mi ezt elkezdtük monitorozni, és tényleg úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon sok országban ezzel sikerült eljutni oda, hogy a nagyon-nagyon teljesen vegytisztán gyűlöletbeszédet most már tényleg nagyon-nagyon nagy arányban sikerült eltüntetnünk a mainstream platformokról, főleg Nyugat-Európában. Szerintem ez egy mindenképpen egy nagyon nagy siker, és ennek az örvén ugye létrejött egy ilyen nagyon erős hármas kooperáció a civil szféra, a közösségi média platformok, meg az Európai Bizottság között, ami tényleg egy abszolút rendszeres munkakapcsolat, ahol rendszeres kerekasztal beszélgetéseket tartunk, minden évben van egy meetingünk, hát most a pandémia ugye ezt elég rendesen keresztbe húzta, de majdnem minden évben van egy meetingünk Dublinban, ahol átbeszélünk problémákat, és van egy folyamatos eszmecsere arról, hogy ugye milyen felhasználói szabályai vannak ezeknek a platformoknak, azok hol működnek, hol nem működnek, mi a probléma velük, próbáljuk ugye egymásnak ezeket átadni, illetve ők is rendszeresen elmondják, ugye, hogy ők mit tesznek, miket változtatnak, hogyan változtatnak, milyen új riportálási opciók vannak az oldalaikon. Tehát, hogy kiépült egy ilyen hármas dolog, aminek mi, mint INAH vagyunk teljesen a közepén, szerintem ez egy fantasztikus dolog, mert hosszú távon csak ezt tud vezetni valamilyen eredményre. Nagyon sokáig azért a munkánk kicsit, amíg itt a vadnyugatnak a végét éltük az interneten, ugye, és mindig csak azt hajtogatták a platformok, hogy de hát szólásszabadság, de hát szólásszabadság, addig nagyon-nagyon sokáig inkább ilyen egymás ellen dolgozás volt folyamatosan.
Ja.
És ez sikerült megváltoztatni az elmúlt 5-6-7 évben, ami nagyon nagy siker, és tehát, hogy ezt mindenképpen kiemelkedően fontosnak tartom, ezt a dolgot.
Egy utolsó kérdést engedj meg, légy szíves, és megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy éppen mi az aktuális trend a gyűlöletbeszédben. Mi az aktuális trend a gyűlöletbeszédben?
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ugye az ember alapból azt gondolná, hogy a gyűlöletbeszéd az egy kicsit egy ilyen, hogy is mondjam, dolog, ami úgy van, és úgy standarden csak úgy van, de teljesen úgy működik a dolog pont, mint bármelyik másik ilyen hírciklus, vagy bármilyen más, igen, ilyen hype dolog az interneten. Tehát például, hogyha megnézzük, ugye, akkor például ugye a bevándorlók, menekültek elleni gyűlöletbeszéd, ugye, elképesztően föllángolt ugye 2015-16-ban, amikor ugye Európában itt volt a válság, és az azóta is szépen el is halt.
Aha.
Utána persze megmarad, mindig minden megmarad, de mindig látod ezeket a fölízeléseket.
Az intenzitás csökkent, vagy növekszik.
Bezuhanásokat. Na most, hogyha ha globálisan nézzük Európát, akkor nyilván az örökzöldek azok ugye mindig vezetnek, tehát ez a muszlimok elleni gyűlölet, az antiszemitizmus, ugye a rasszizmus, ezek kiemelkedően általában a top 3-4-5 témában ott vannak, és akkor, hogyha ezt levisszük országszintre, akkor ott vannak szórások eléggé rendesen. Nyilván van egy nagy szakadék például ugye a romák elleni gyűlöletkeltésben, ugye Kelet-Európa meg Nyugat-Európa között, nyilván minél magasabb a roma populáció aránya egy országban, annál erősebb gyűlölet van ellenük az interneten, tehát ezek nagyon-nagyon erős problémák például Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és a más környező országokban, hogyha a muszlim ellenes dolgokat vesszük, ott nyilván inkább ez a Franciaország, Németország, ugye ezek a vezető országok ebben, tehát hogy ebben vannak ugye országspecifikus dolgok is, illetve nyilván vannak más országok, ahol meg például ugye ez az LMBTQ közösség elleni gyűlölet például nagyon-nagyon erős, illetve az úgy általában egyébként Európában nyilván szórással, hogy hol mennyire fontos, de azért ott szokott azért lenni majdnem mindenhol a top 10-ben az ilyen típusú dolog is.
Magyarország úgy, ebben is jeleskedik.
Nézd, most Magyarországról úgy teljesen fejből nem tudom a dolgokat, de mivel ugye itt állami szintre van emelve a homofóbia, ezért ez nem annyira meglepő, igen, hogy nálunk ugye a romák elleni gyűlöletbeszéd, az LMBTQ közösség elleni gyűlöletbeszéd az eléggé rendesen jelen van a közbeszédben. És nyilván ez most jelenleg éppen növekvő tendenciát mutat, hogyha a második témáról van szó.
Micsoda jó záró mondat. Köszi, Tomi, nagyon-nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt. Nagyon sok sikert kívánok nektek. Érzem azért egy kicsit a szélmalomharc jellegét ennek a tevékenység, de hát hogyha még ez se lenne, akkor képzeljük el, hogy akkor mi lenne.
Igen, igen, a digitális Don Quixoték vagyunk.
Na ez legyen a záró.
Igen.
Köszönöm szépen.
Köszi.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.